Avilai Nagy Szent Teréz könyvéből fogom felolvasni az előszót, a belső várkastélyból. Azt írja, már rég nem parancsoltak nekem oly nehéz dolgot, mint amiatt most meg kell tennem. Az imádságról kell ugyanis írnom, az Úr pedig úgy látszik, nem akarja megadni hozzá sem a sugallatot, sem a munkakedvet. A fejem is már 3 hónapja úgy zúg, és oly nehéz, hogy még a halasztást nem tűrő ügyekben is csak alig tudom elvégezni az írnivalót. No de mindegy. Van az engedelmességben valami titkos erő, amely könnyűvé szokta tenni még a kivitelezhetetlennek látszó feladatokat is. Ebben bízva rászánom magamat, és jó kedvel teszem meg azt, amitől a természetem ugyancsak idegenkedik. Folytatódik az előszó, ugyanebben a hangnemben, és akkor ki is derül belőle, hogy egyébként Teréz, Avilai Nagyszent Teréz migrénekkel küzdött, és attól szenvedett, hogy a migrének miatt úgy érezte, hogy nagyon kuszák a gondolatai, és ennek ellenére nyilván a püspök felkérésének engedelmeskedve megírja ezt a könyvét. Ez az az előszó, ami miatt én aztán Bérma Szentemnek választottam többek között. És ezzel a lelkülettel álltam tehát neki ennek az előadásnak. Szeretném nektek felolvasni a katolikus lexikonból, az imádsághoz tartozó fejezetből pár részletet, nem fogom felolvasni a lexikont. Az imádságot nagyon sokféle módon rendszerezi. Vannak az imádkozás módja szerinti rendszerezés, imádkozunk szóval, gondolattal, érzelmeink, belső küzdelmeink, munkánk, önmagunk felajánlásával. Imádkozhatunk halkan, hangosan, énekelve. A szóbeli imádság lehet röpima, elmélkedés, lehet halkan, szemlélődve. Tartalma szerint lehet hálaadó, dicsőítő, engesztelő, kérő, lehet közösségben végzett ima, lehet egyedül végzett ima. Felsorolja itt az összes bűnbánati, engesztelő, eskü, szentmise, zsolozsma, litánia, rózsafűzér, keresztút, stb. Stb. De hát most karanténban vagyunk, és ez eléggé leszűkíti az ima módokat, és főleg a közösségben végzett ima az, ami nyilván nehézé vált, kivéve akkor, amikor az Emmanuel megszervezi a zoomos közösségi imádságot. Akkor az ember, hogyha nem ez van, akkor egyébként egyedül van. Nekem az az élményem, hogy amikor közösségben van lehetőségem imádkozni, az akár szentmise, akár a leheltér, akár a bármi, az, hogy látok magam körül vagy olyan embereket, akik éppen hasonló érzelmi állapotban vannak, mint én, az megerősít, és néha meg az erősít meg, hogy pont ellenkező érzelmi állapotban vannak, tehát mondjuk én nagyon-nagyon szomorú vagyok, és azt látom, hogy körülöttem milyen vidámak, az engem fel tud emelni. És ezek azok az ingerek, ilyen érzelmi ingerek, amiktől ha egyedül imádkozik otthon az ember, akkor ennek hiány van. Akkor nem lehet abból merítkezni, hogy ha válik a dicsőit, és az ember úgy ránéz, akkor úgy hirtelen úgy feltöltődik, hogy na jó, hát ha ő is, akkor én is. Mert ez most akkor nincs, hanem az van, hogy egyedül otthon karanténban. Egyedül otthon karanténban pedig az ember a saját akadályaiba ütközik bele, mert nem lehet a papra fogni, hogy unalmas a prédikáció, és azért kalandozott el a figyelmem, hanem kénytelenek vagyunk belátni, hogyha elkalandozik a figyelmünk, akkor az már a mi hiányosságunk, mi nem tudjuk valahogy jól irányítani a figyelmünket. Úgyhogy az első ilyen nehézséget karanténos imák alatt, az első ilyen nehézségnek a szétszórtságot szeretném. Érdekes volt nekem, hogy amikor készültem az előadásra, akkor egyébként, ahogy összeszedtem a saját gondolataimat, közben kaptam ilyen segédanyagot az Advitól, és a segédanyagban azt látom, hogy a katekizmus pontosan ugyanazokat a szempontokat, ugyanazok jutnak eszébe az imádság nehézségeiről, mint ami nekem, ami azt jelenti, hogy a katekizmust hozzám hasonlóan okos emberek írták, vagy pedig azt jelenti, hogy az ember, hogyha halad ezen az úton, akkor az egyháznak az egyetemes tapasztalatai ugyanazok. És Nagy Szent Teréz könyvére utalva is, ha az ember olvassa a könyvet, akkor azt vesz észre, hogy hát azt írja le, amit én is átéltem már, vagy amire én is vágyakozom. Szóval a katekizmust olvasva is lehet ez az élményünk, úgyhogy nagyon ajánlom a katolikus lexikont is. Nagyon jó az a felsorolás, hogy az embereknek ötletet ad, hogy mi az, amit még nem csináltam mostanában. Nagyon jó ilyen menü, hogy mi mindenből lehet választani. És ajánlom a katekizmus is, mert nagyon frappánsan fogalmazza meg. Például tehát a szórakozottságot, amivel nem tudunk odafigyelni az imára. És azt írja a szórakozottságról, hogy üldözőbe venni az elme elszórakozásait egyértelmű, de a csapdájába esel. Ugyanis elegendő lenne visszatérnünk a szívünkbe. Tehát elkezdeni üldözni azokat a gondolatokat, amik megakasztanak, az nyilván tovább visz azon a gondolaton. Úgyhogy érdemes tehát ezt a szórakozottságot úgy csökkenteni, hogy nem közbe tesszük fel a levest főni, mert nagyon nehéz lesz nem arra gondolni, hogy vajon kifut-e. Tehát az első, a körülmények megteremtése, az biztos, hogy segíthet az imában, mégis nekem a szórakozottság az akkor is előjön, hogyha teljesen hermetikusan elzárom magam a világtól, az Abigailt sikerül valahova jó messzire elküldenem babakocsistól és nagymamástól, és meggyújtom a gyertyát, kikapcsolom a telefonomat, de beállítok egy ébresztőórát, hogy most 10 percig csak erre fogok figyelni, és még akkor is bejön egy csomó kusza gondolat. Erre azt mondta nekem a lelki vezetőm, hát ő úgy mérte föl, hogy a jelenlegi lelki állapotomban, így az egyetem, Abigail, munka, pénz, mit tudom én, a karantént nem is ide számolva, ő feloldoz engem azzal, hogy én ennek a mélyére akarjak ásni, és hogy ő most már csak annyit vár el tőlem, hogy abban a 10 percben egy helyben üljek. Érezzük, hogy basic, tehát lementünk a legegyszerűbb szintre, és az az, hogy azt az időt, amit az Istennek szánnál, azt valahogy szánd az Istenre. Már az is mindegy, hogy hogyan, az is mindegy, hogy alatta mire gondolsz, de alapvetően lecsupaszítva az az idő az isteni, és csak az isteni. Ha eszedbe jut, hogy közben főztél-e ebédet, akkor is azt inkább az Istennel beszéld meg, mint a fejedben párhuzamosan menjen. Beszéld meg a jó Istennel, hogy miért esik nehezedre ebédet főzni, hogy már megint semmi nem jut eszedbe, hogy mit lehetne összerakni. A boltba nem tudsz eljutni, mert abban az idősávban nem te mehetsz oda. Mit tudom én, de hogy legalább azt is az Istennel. Volt nekem olyan nemrég, amikor még erre se voltam képes, és ezt a 10 percet, amit az Istennek kellett volna szánnom, még ennyit se sikerült a nap folyamán kiszakítanom. Csak hogy érezzétek, hogy milyen irgalmas a lelki vezetőm, erre azt mondta nekem, hogy jó, akkor állítsak be egy olyan applikációt, ami emlékeztet a telefonomon arra, hogy az Istenre kéne gondolni. És találtam egy applikációt, teljesen mindegy, ami X időközönként, egyébként azt hiszem, hogy 3 óránként, kiad egy ilyen hangot, és olyankor megpróbálok arra azon elgondolkodni, hogy amit éppen csinálok, azt az Istenben csinálom-e. Tehát már azt is elengedtem, hogy kiszakítsak külön időt az Istennek, de hogy egyébként amit csinálok, a pelenkázás, mosogatás, mit tudom én, hogy abban a pillanatban, amikor csinálom, azt az Isten szeretetében csinálom-e. Avval az örömmel, hogy az Istennel csinálom-e, amit éppen csinálok. Azért beszélek ennyire erről a nagyon-nagyon alapvető szintről, mert Avilai Nagyszent Teréz a belső várkastélyban azt írja, hogy nem azt érdemes hajszolni, hogy mélyebb és mélyebb szobákba jussál el, hogy mások mennyire, hol tartanak már az ima módjukba, hanem azt érdemes nézni, hogy az, ahol te éppen vagy, ott a lehető legmélyebbre juss. Az a gőg, hogy én most csak ott tartok, hogy egy telefonos applikációval kell, hogy az Isten úgy eszembe jusson, és máskor pedig tudtam akár 1 órát is a szentség előtt tölteni, és hogy ezt egy ilyen lépcsőzetes dolognak lássam, ahol lehet fölfelé menni, de ha rosszul csinálod, akkor lefelé mész. Ez nem a jó szemlélet, és ettől nagyon óvaint Nagy Szent Teréz is, meg általában egyébként a teológia arra int minket, hogy abban az imamódban, amit éppen meg tudunk élni, abban a helyzetben, ahol éppen az Istennel tudunk lenni, abban mit akar nekem az Isten megmutatni? Hogyan csupaszít le még jobban? Hogyan keres engem még jobban? Hogyan szólít meg még jobban? Például Teréz azt mondja, hogy az első fázis, amin mindenképp át kell menni, az az önismeret. És minden egyes alkalommal, amikor ez az önismeret kezd eltorzulni, kisiklani, esetleg bűnök miatt elkezd tényleg deformálódni az önismeret, vagy tényleg egészen más alakot fölvenni, mint ami a mi teremtett énünk, akkor egészen biztos, hogy az minden imádság arról fog szólni, és arról is kell, hogy szóljon, hogy ez valahogy újra letisztuljon. Erre van egy mondata, hogy Isten közelebb áll hozzád, mint amennyire közel állsz te magadhoz. Az Isten jobban van a céljával, mint a célja a céljával, és ennek a tudata az megkönnyíti azt, hogy úgy érezzem, hogy az imában nekem kell valamit csinálnom, vagy elérnem, és emiatt azt javasolják, hogy az érzelmeket emiatt tulajdonképpen érdemes is lenne elengedni. Azon gondolkodni, hogy ez az ima, ez most jó volt, vagy nem volt jó, ilyen igazából nincs. Az az ima, amiben az Istennel vagy, az történik. És jobban történik, mint bármi más, ami körülötted van. Az Isten valóságosabb, mint a mikrohullámosütő. Istenem, nagyon, nagyon ilyen háziasszonyos lettem, úgy látszik. Szóval valóságosabb az Isten, mint bármi más, ami minket körülvesz. És ezért elkezdeni firtatni, hogy én most pozitív érzéseket éreztem, negatív érzéseket éreztem. Ezek lehetnek fontos iránytűk, de nem az Isten kapcsolatomra vonatkozóan, hanem az önismeretemre vonatkozóan. Az érzéseim biztos, hogy rólam szólnak, és egyedül rólam szólnak. Ne feltételezzük, hogy mi az Isten gondolatait és érzéseit kitaláljuk. Ne adjuk a szájába azt, amit ő nem mond, hanem próbáljuk meg abba belehelyezkedni az imába, hogy az Isten olyan végtelenül hatalmas, hogy nekem esélyem sincs megérteni. Amikor én a férjemet hallgatom a orvosi munkájáról, akkor én eleve úgy hallgatom, hogy esélyem sincs. És nem is teszek úgy. Így kedvesen mosolygok, bólogatok, és tudom, hogy ezzel minden bizonnyal én is okosabb lettem. Valahogy így érzem a jó Istennel magamat, hogy hallgatom az Istent, vagy próbálok rá figyelni, próbálom olvasni a Szentírást. Nagyon hálás vagyok, ha valamit lefordít az én nyelvemre, de hogy legtöbbször az az érzésem, hogy drága Istenem, én remélem, hogy valami rám ragad, de hogy köszönöm, hogy rám szánod az időt. Mert hogy akár le is mondhatott volna rólam, de szerencsére nem tette. Szóval a szórakozottság, bocsánat, lekerekítve a gondolatmenetet, a szórakozottságról ennyit szeretnék mondani, hogy én ezen a szinten éppen a legalapalapobbnál tartok, de szerintem a közösségben már mindenki ennél rutinosabb, és már mindenkinek vannak eszközei arra, hogy mit kell csinálni akkor, ha elkalandozunk. Pont a Bonum TV-ben a Kornél a közösségről beszélve azt említette meg, hogy az egy jó trükk, hogyha a szentségimádás alatt az ember elkalandozna, akkor kezdjen el másokért imádkozni. Hogy akkor már legalább mások felé irányuljon ez az elkalandozó figyelem. Ilyesmiféle ilyen praktikák szerintem a mi közösségünkben már sok van, és szerencsére ennek van egy ilyen nagy kincses tára, ilyen közös bölcsesség, ahogy ez kering, hogy fú, a Gizik ezt úgy szokta csinálni, és az a fú, ez nagyon jó, ezt kipróbálom. Tehát ez praktikus lehet, de menjünk tovább a szórakozottság és az érzelmek túlértékelése meg minőségén túl, mert szerintem ez az Emmanuel közösségben már egy ilyen lerágott csont. Menjünk tovább a lelki szárazságra, mert az Adri evvel adott el engem, ez volt a motto, és valóban a karanténban ez talán egy sokakat érintő nehézség, mert hogy a lelki szárazságot úgy írja le a lexikon, a katekizmus, a nagyon sok mindenféle szent és példamutató életű, aki előttünk járt, az érzékek úgy eltompulnak, már nem érzem. Nyilván tömjén illatot már rég nem éreztünk, de hogy nem csak ezekre gondolok, hanem nem érzem az Isten jelenlétét. Nyilván tudom, hogy ott van, nem a hitem kérdőjelezi meg az Isten jelenlétét, hanem mindenem eltompul, ami egyébként szokott rezonálni az Istennel. És akkor ez vajon, a kísértés az lenne, hogy az ember akkor vagy elkezdje rögtön önmagát ostromolni, vagy elkezdje az Istent ostromolni. Azt írja mindenki, hogy ebben a helyzetben elsősorban érdemes feltenni magunkban a kérdést, hogy nem a bűn választ el az Istentől, tehát hogy a bűn az teremthet egy ilyen nem is tudom, egy ilyen tompa, fátyolszerű valamit, amitől az ember mindent úgy egy kicsit máshogy érzékel, és hát főleg az Isten ragyogását biztos, hogy eltompítja. Érdemes elmenni gyónni, és ugye ezt letisztázni, hogy most ugye nem a bűn választ el az Istentől. De hogyha ezen túl vagyunk, és még mindig azt érezzük, hogy jó, de most már gyóntam, én őszintén odafordulok az Isten felé, és úgy valahogy úgy nincs semmi, akkor van egy jó hírem, ez tud nagyon hosszú is lenni. Rendezkedjünk be egy hosszú útra, mert nagy eséllyel elképzelhető, hogy az Isten nagyon is ki akarja használni ezt a szárazságot arra, hogy még mélyebbre vezessem. Nagyon sokan ezt ilyenkor a sivatagi vándorláshoz, a zsidók sivatagi vándorlásához hasonlítják, azok közül, akiket én olvastam, ezt az utat, és azt kell látnunk, hogy az Isten, Jézus is sivatagba az általa legjobban szeretett emberekkel ment. A nagyon kiválasztottakkal. Isten Jézust is elvitte a sivatagba. A sivatag az valamiért egy olyan hely, ahol valami nagyon nagy dolog történik. Kigyűjtöttem, illetve hát az Adri segített nekem, hogy emlékezzünk rá, hogy mik történtek a pusztai vándorlás alatt a sivatagba. Engedelmességre tanította a népét, próbára tette a szívüket, hogy megerősítse őket, hogy ezzel erősítse meg bennük a kiválasztottság tudatát, és az volt a célja, hogy az ő népévé tegye őket. Tehát ha a sivatagban vagyunk, akkor az Istennek van ezzel valami terve. Biztos láttátok már az interneten keringtek ezek a képek, hogy az ilyen nagyon sivatagos, kiszáradt vidékeken egy 3 perces zápor milyen virágmezőt tud csinálni. Ilyesmit készít elő az Isten. Tehát azt készíti elő az Isten, hogy igen, kiszáradunk, igen, egyre mélyebbre kell, hogy menjen a gyökér ahhoz, hogy még jusson vízhez, és igen, ez lehet nagyon-nagyon hosszú idő. Az a kérdés, hogy ebben az időben hűségben és szeretetben, sőt, örömmel jelen vagyunk-e az Istenbe. Nekem az volt a legnagyobb kísértésem, amikor egy ilyen sivatagos időn mentem keresztül, hogy ez vajon depresszió-e? És emlékszem, hogy a Szapienciára jártam, akkor ott volt egy ferences lelkivezetőm, és ott oda jártam hozzá, ott találkoztunk, ott beszélgettünk, és rendszeresen erről kérdezgettem, hogy de mi a különbség a lelki szárazság és a depresszió között? Honnan tudom, hogy ez most melyik? Mert volt már a depresszióról is tapasztalatom, de éreztem, hogy ez most más, és egyszerűen nem hagyott nyugodni, hogy most ezzel orvoshoz menjek, vagy csak tartsak ki. És hát, mint a ferencesek általában, mosolygott és bólogatott. Tehát semmit nem mondott, semmit nem tanácsolt. Könyveket tanácsolt, nagyon sok könyvet, házi feladatul, és rám hagyta, hogy ezt bogozzam ki. Én arra jutottam magamba egyébként, hogy az akkor lelkiszárazság volt, és nem szorultam külső segítségre. De volt már olyan, hogy fordítva volt, és volt már olyan, hogy ezek a furcsa érzésű alkalmak, amiket az Istenre szántam, ezekről vagy azt kellett megállapítanom, hogy ez kísértés, és hogy itt valami küzdelem van a sátánnal, vagy azt kellett megállapítanom, hogy ez az én klinikai, pszichés mindenféle problémámnak a kivetülése. Szeretném itt ezért mindenképpen megemlíteni, mert azt hiszem, hogy azért sokan vagyunk, akik tudunk ezekkel a peremterületekkel így frusztrációban lenni, hogy egyfelől teljesen mindegy, hogy minek hívjuk azt az állapotot, amiben vagyunk, mert az Isten mindegyikbe ugyanúgy jelen van, és ugyanúgy szeret minket. És igazából ez a tudás, hogy most éppen lehetek depressziós, vagy éppen lehetek a sivatagba, vagy most éppen mit tudom én, ezek az ember számára fontos kapaszkodók lehetnek, hogy tudja, hogy kihez forduljon segítségért, de a Jóistennek annyira mindegy, hogy én hogy hívom. Mert a Jóisten jobban ismer engem, mint én magamat, a Jóisten szívesebben van az én társaságomban, mint én a saját magam társaságában, és gyakran az Isten jobban velem van, mint én magammal. Tényleg egy kicsit ilyen vigasztalásul szánom a közösségnek azoknak a tagjainak, akik tudnak esetleg hasonló érzelmekkel, meg lelkiállapotokkal küzdeni, mint én, hogy ez a bizonyosság, hogy az Isten van, és az Isten jó, ezt tudom, hogy az első sittan első óráján hangzik el valószínűleg a Rizska szájából, de hogy én mindig oda térek vissza, hogy amit az én első hittanórámon 5 évesen az én kapucinus atyuskám mondott, még ma is nekem azok a leghatékonyabb kapaszkodók a bajban. Tehát ha az Isten jó, és az Isten szeret, akkor ebbe kell, hogy kapaszkodjon az ember minden áron. Akármilyen sivatag a sivatag. A sivatagról nagyon sok mindent, tényleg nagyon ajánlom az Avilai Nagyszent Teréznek az írását. Azért nem térek ki rá részletesen, mert a Szentkereszti Laciék erről tartottak egy előadást az Egyetemi Katolikus Gimnáziumba 5 évvel ezelőtt kb., és minden bizonnyal mindenkinek megvan már a részletes jegyzet, és már megtanulta, elsajátította, elolvasta, Kálmán is bólogat. Szóval, hogy nem térek ki rá, hiszen ez már köztudott az Emmanuel közösségben, hogy miről beszélek. Mégis azért szeretnék felolvasni részleteket. A sivatagos időkben tudjuk, hogy Isten fokozatosan mélyebb szintre költözik, ahol a te érzékeiden túl találhatsz rá. Az érzékek szintjén ez száraz lelkiállapotot jelent, s ha te önként elfogadod, béke fog eltölteni. Egyébként ez a béke, ez az egyik ilyen megkülönböztető pontja lehet annak, hogy ez a szárazság, amit érzünk, ez milyen gyökerű, mert ezekben a sivatagos lelki időkben a remeték, szerzetesek, szentek, akik ezen átmentek, mind megfogalmazták, hogy egyféle ilyen nyugalom kísérte őket. Amikor elfogadták, hogy az Isten lehet, hogy most egy ilyen szakaszt adott nekik, akkor abban meg tudtak nyugodni, hogyha más a gyökere, és inkább egyféle kísértés, inkább a sátán akar minket megfosztani valamitől, vagy inkább a saját pszichénk, depresszió, ilyesmi akar minket megfosztani valamitől, akkor ez a béke, ez nem lesz ott. A sivatagban velünk van az a béke és bizonyosság, hogy ezen az Úr vezet át valamiért. Lehet frusztráló, hogy nem tudom, hogy miért. Érezhetem igazságtalannak, hogy már milyen régóta tart, de azt tudom, az a béke és bizonyosság bennem van, és kapcsolatban vagyok ebben az érzéssel. Mert az Isten természetesen a depresszió alatt is egyébként velem van, csak ott nem tudom ezt a kapcsolatot tudatosítani, megakadályoz maga a probléma. Na, igen, és akkor most jön a ilyen teológiai bonyodalom, hogy különbséget teszünk a szárazság és az akédia között. Nem fogom átadni a szót a Kornélnak, hogy elkezdje nekünk az akédiát elemezni, magyarázni, de az akédia az egy latin eredetű szó, a 7 főbűn között az utolsóra utal, melyet általában lustaság, lanyhaság, csüggedés szóval fordítanak, és amennyire a szárazságot érdemes elfogadni, sőt, nagy lelkűen átölelni, ugyanannyira kell azonban aktívan harcolni az akédia ellen. Ezt írják a bölcsek. Na most én az akédiát úgy fordítottam le 21. századi szlengre, hogy burnout. Az akédia, az akárhogy értelmezem itt a nagyon... Az akédia akkor történik, amikor az ember kicsit túlhajtja magát azon a területen, ahol az Istennel ő kapcsolatba akar lenni. Amikor fejen állsz már azért, hogy az Istenhez még közelebb, és egy még belsőbb szobába, Nagy Szent Teréz megfogalmazásában, és egy még komolyabb lelki élettel, és még, és egyszer csak beáll egy ilyen tompa fásultság, hogy mi végre, nem is haladtam előre, nem is érzek semmit, és már hónapok óta. Itt tesz különbséget, hogy ez nem a lelki szárazság, ez az akédia, és ebben benne van, ugye, ahogy írja, hogy a 7 főbűn közül az egyik, ez a lustaság. Azért hívja lustaságnak, mert érdekes, ugye, hogy a kutyaharapást szőrivel, tehát, hogy túlhajszoltam magam, és aztán még lusta is vagyok. Köszönöm. De hogy azért, mert benne van az a restség, hogy nem akarok önmagamra reflektálni, benne van az a restség, hogy türelmetlen vagyok az Istennel, és hogy valójában én ki akartam zsarolni az Istenből az én túlfűtöttségem miatt valamit, amit ő nem most akar nekem még odaadni. És mivel nem most akar nekem még odaadni, ezért érezhetek egy ilyen tompultságot, kiábrándultságot. Az akédiáról nagyon ajánlom nektek, hogy én egyébként valamiért a görög katolikusoknál találtam most erről sok számomra nagyon érdekes és jó leírást, hogy mi az akédia, és hogy hogyan lehet megkülönböztetni, a misztikusok hogyan különböztetik meg az akédiát a lelki szárazságtól. Mindegy, én szeretem egy kicsit beszélgetésre venni így a vége felé egy előadásomat, hogy úgy tudjam, hogy melyik irányba lenne jó, ha részletesebben beszélnénk, vagy gondolkodnánk. Sokan kerestek meg mostanában engem, meg ilyen nagyon véletlenül több szálon hozzám befutott az a kérdés, hogy ez a pszichés nehézségek, meg a lelki nehézségek, azok így hogy vannak, hogy lehet szétválasztani, honnan lehet tudni, hogy a lelki atyámmal érdemes valamiről beszélgetnem, vagy pszichológussal érdemes róla beszélgetnem, vagy mit tudom én. Nagyon érdekes, mert ahogy ebbe beleástam magam, például ennek a Ferences atyának a ajánlásai alapján, úgy az első nagy figyelmeztetés, amit kaptam, hogy eretnek gondolat szétszedni a testet, a lelket és a szellemet, hogy mi katolikusunk egységbe gondolkodunk, egy valamibe gondolkodunk, egy személybe gondolkodunk. Az igaz, hogy különböző területeknek különböző orvosai vannak, és ugye Sirák fia könyvéből tudjuk, hogy orvoshoz fordulni jó és hasznos dolog, de megkülönböztetni azt, hogy valami milyen gyökerű, az viszont a megkülönböztetés adományához tartozik, és egyedül ahhoz. A megkülönböztetés funkciója, amelyre lelki értelemben olyan nagyon szükségünk van, egyértelműen pneumatikus, természetfeletti funkció. Ezért tartozik a természet fölötti adományok a karizmák közé. Szeretném itt a közösséget arra hívni és bátorítani, hogy mivel azt gondolom, hogy ez most egy így a koronavírus után is, de már ebben az időszakban is egy nagyon fontos karizma lenne, hogy tudjuk segíteni a hozzánk fordulókat irányt találni. Imádkoznunk kéne nagyon sokat, főleg így a karantén alatt van rá időnk, hogy azt a karizmát megkapja minél több ember, hogy bölcsen és helyesen tudja megítélni, hogy mi az, ami szellemi eredetű harc, és mi az, ami lelki eredetű harc. És most a szókincs miatt külön választottam a kettőt, de ahogy azt említettem az elején, mi egységbe gondolkodunk, tehát nem gondoljuk, hogy teljesen önálló, különálló a testünk, a lelkünk és a szellemünk, de nagyon-nagyon mocsaras az a terület, ahol ezeket elkezdjük így keverni, és emiatt rossz tanácsot adunk. Én nagyon hálás vagyok az egyháznak, amiért most már egyre több olyan pap van, aki például mentálhigiénét is végez, de hogy ebben a sivatagban, mivel nagy lehet a magány, és nagyon sokaknak, hála Istennek, az Isten az első számú kapcsolat, ezért, hogyha ebbe az első számú kapcsolatban magányt élnek meg, akkor még akkor is, hogyha azt az ember tudja, hogy ezt az Isten jóra fogja fordítani, és hogy ebben a helyzetben is valahol az Istennel együtt megyek keresztül, akkor is ez a magány, ez aztán lehet egy nagy támadási felület. Nem tudom, hogy jól fogalmazom-e, vagy így érthetően fogalmazom-e. Erre a támadási felületre egyébként a Jó Emmanuel-es dicsőítéssel reagál, mert Avilai Nagyszent Teréz is azt mondja, hogy a lelki szárazságban elsősorban dicsőíteni kell. Elsősorban meg kell emlékezni arról, hogy mennyi mindenen már átsegített az Isten, hogy erősítsük magunkba azt a biztos tudást, hogy ezen is át fog segíteni. És hogyha valamiért mégsem megy a dicsőítés, akkor mi van? Nekem a Nyíri Rita volt lelkivezetőm egy időben, vagy nem lelkivezetőm, kísérőm, így hívjuk, kísérőm. És emlékszem, hogy erről sokat beszélgettünk, hogy hogyan kell sírva is dicsőíteni. Egy könyvet ajánlott ebben a témában, hogy a dicsőítés minden körülményen keresztül. És akkor ez engem nagyon nagy feladatot állított elém. Nagyon-nagyon nagy feladatot, mert én tudok annyira melankólikus lenni, hogy egyszerűen számomra hiteltelen elkezdeni akkor dicsérni az Istent. És aztán rájöttem, hogy nem olyanokért kell dicsőítenem az Istent, hogy mondjam, nem kell hazudnom. Mondhatom azt, hogy Istenem, te hatalmas vagy, mert ez igaz, és ez mindig igaz. Istenem, te tudom, hogy te jót akarsz. Ez akkor is igaz, hogyha karanténban is koronavírus. Istenem, te tudom, hogy te engem mindenhogy szeretsz. Ez akkor is igaz, hogyha reggel belenéztem a tükörbe, és megállapítottam, hogy büntetés vagyok a világ számára. Nekem emiatt egyébként bevallom, hogy az Emmanuel-es dicsőítés az ilyenkor nekem nem szokott jó lenni. A legtöbb énekben találok ilyenkor olyat, ami nekem most éppen nem tudom hitelesen, vagy nem tudom, szóval valahogy úgy zavar. Ez persze baj, hogy elakadok ezen a szinten, mert az, hogy engem valami érzelmileg zavar, az nem kéne, hogy akadály legyen abba, hogy az Istent érte dicsőítsem. De hát én, mint ahogy azt elmeséltem nektek, most ilyen nagyon alapra csupaszodott az én ima életem, és próbálok nagyvonalú lenni az Istennel és magammal, és elfogadni, hogy én most itt újra totyogós vagyok, vagy még totyogós se, még épp hogy megfordulni tudok, hasról hátra, mint az Abigail, és ezért elfogadom, hogy én most azt tudom mondogatni az Istennek, ami bennem bizonyosság. És az nem annyira kötött énekek, szövegek vagy zsoltárok, bár a zsoltárok közül van olyan, ami igen, hanem inkább ilyen egy-egy mondat, ami mindig igaz. És ilyenkor érdemes a legegyszerűbb mondatokra gondolni, amiket a Rizska szájából el tudunk képzelni. Köszönöm Istenem, hogy fel kell a nap, lenyugszik a nap, és te tudod, hogy mi miért történik. És kész. Amen. Igen.